Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit ez alkalommal Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, második részének 6-tól a 16. versig terjedő szakaszából szól hozzánk. Helyünket elfoglalva figyeljük és olvassuk az igét az első korintusi levélből, az első korintusi levél második részének 6. versétől a 16. versig. Itt így szól hozzánk Isten beszéde. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Hatalmas Urunk, felséges Isten, mennek és földnek dicsőséges Ura, lélekben leborulva imádunk téged ezen a délelőttön. Magasztaljuk szent és dicsőséges nevedet, a te lényedet, a te személyedet, azt a csodát, aki önmagadban vagy. És dicsérünk téged, hogy te a hatalmas és fenséges Isten azok között laksz, akik szeretnek téged, akik meghódolnak előtted, akik önmagukban nem tökéletesek, nem is szépek, nem is okosak, egyszerű emberek, gyarlók, bűnösök és esendők. Így vagyunk most is előtted, Urunk, hogy imádhassunk téged, hozva az elmúlt hét terheit és örömeit, megvalva előtted, hogy most is bocsánatodra szorulunk, ha visszatekintünk-e néhány napra, hiszen nem tudunk egyet sem végigjárni úgy, hogy valamiben ne vétenénk szent törvényed, lelked vezetése ellen, hiszen nem szeretünk ott, ahol szeretni kellene, nem bocsátunk meg ott, ahol meg kellene bocsátani, nem teszünk meg dolgokat, amiről pedig a lélek jelzi, hogy meg kellene tennünk. De dicsőítünk mindazért, amit megtehettünk, amit véghez vihettünk. Köszönjük, hogy van bocsánat vétkeinkre, és van öröm a szolgálatban. Köszönjük, édesatyánk, az Úr Jézus által, hogy valóban úgy járhatunk, kelhetünk ebben a világban, mint a te megváltott gyermekeid. És köszönjük, Urunk, hogy adod az ige tükrét elénk ezen a mai vasárnapon is, az Úr napján. Hadd nézzünk bele ebbe a tükörbe, és hadd lássuk magunkat annak, amilyenek vagyunk, se jobbnak, se rosszabbnak. Hadd lássuk az igazságot, Urunk, mert amikor látjuk az igazságot, akkor az minket oda vezérel újra az Úr Jézushoz, hogy bocsátát kérjük, és újra tudjunk örülni az ő kegyelmének, megbocsátó szeretetének. Urunk, így kérünk, hogy beszélj velünk ezen az alkalmon is, adj találkozást önmagaddal, és add, Urunk, hogy mindazt, amit megértünk ma, az legyen valósága az életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk a te beszédednek, hogy megcselekedhessük mindazt, amire tanítasz, hogy jó gyümölcsöt teremjen az életünk, amely téged dicsőít, és közben minket boldogít, embertársainkat segíti. Kérünk téged, munkálkodj hatalmasan a te lelkeddel, igéddel, mindabban, ami elhangzik, legyen az ének, imádság, igehirdetés. Áld meg egész napunkat, a te szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított engem is, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele, második részének 9. versében. Az 1 Korintus 2.9-ben tehát így szól hozzánk Isten üzenete. Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Akik testvéreim, figyelitek a mi hitvallásunk megfogalmazásait, észrevettétek velem együtt, hogy sokszor fogalmaznak a mi hitvalló őseink azzal kapcsolatban, mi vigasztal? Mi ad vigasztalást ebben az életben? Mi ad erőt az élet harcaihoz? Mi segít tovább lépni egy-egy nehéz helyzetben? És most is így érkeztünk el, immár a 22. úrnapjához ebben az esztendőben, és az erre a napra kirendelt tanításban megint fölteszi a kérdést a heidelbergi K.T., mi vigasztalásod van abból, hogy örök életet készített neked Isten? Tény az, testvérek, hogy az örök élet csodálatos volta, tud vigasztalást nyújtani. Hiszen olyan dolgokat olvasunk vele kapcsolatban a Szentírásban, amelyek egészen páratlanok és egyedülállók. Csak két helyről idézek most a Jelenések könyvéből. Először a 22. rész, 3. és 5. versét. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban. Tudnék, a mennyei Jeruzsálemben. Semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Vagy a másik csodálatos beszámoló a mennyei valóságról, a 21. rész 3. és 4. versében olvasható. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ezek döbbenetes, jó értelemben megrázó és felkavaró mondatok a Bibliában. Milyen is lesz a mennyei valóság, illetve aztán az az újjáteremtett világ, amiről beszél a Biblia. Egy szóval ma úgy mondanánk, hogy fantasztikus. Pontosabban, ha figyeltétek a mai ige szakaszunkat az 1 Korintus 2-ből, akkor Pál tulajdonképpen azt írja körül, hogy kevés hozzá a fantáziánk. Kevés hozzá. A legtehetségesebb író és költő sem tudja leírni azt, ami oda át vár bennünket. De figyeljétek meg, hogy többel vigasztal maga a Biblia és a Bibliára támaszkodó hitvallásunk. Hangsúlyos az, ami oda átvár, és mégsem annyiról van szó, testvérek, amivel sokszor a középkorban hitegették és bátorítgatták az embereket. Nem baj, nyomorog, legyél csak szegény, meg szenvedj, meg viseld el a plusz terheket, netán, amit az egyház tesz rád adóformájában. Szóval mindent viselj el, mert majd a mennyben. Ez így nem volt biblikus, és nem volt helyes vigasztalás. Nem erről beszél a KT sem, és nem erről beszél az apostol sem. A mi vigasztalásunk, az élethez való kedvünk forrása, így is lehetne mondani, az életkedvünknek a forrása az olyan, a Biblia szerint, amiből itt és most már meríthetünk, és merítenünk kell. Tehát nem csupán a menny a mi vigasztalásunk. Bármilyen csodálatos is lesz az. Bármennyire fantasztikus is lesz. Figyeljétek, hogy fogalmaz pontosan a KT, az 58. kérdés felletet idézem. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Idézi tehát Pál apostolt a válasz, de a bevezető mondatában utal arra, hogy már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét. Igen, az ige mindarról a dicsőségről szól, amit Isten elkészített az övéinek. Dicsőségről beszél, de figyeljétek meg, hogy ezeket már itt a földön megkóstoljuk. Ezekből már itt a földön érzékelünk sok mindent, megtapasztaljuk azokat. A 12. versben ezt olvassuk. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Itt és most. Hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, ennek a felismerése itt kezdődik, testvérek, a földi életünkben. És folytatódik majd fantasztikus kibontakozásban, oda át a halálon túl, az újjáteremtett világban, amit a Biblia mennyei Jeruzsálemnek is nevez. A Szentlélek által tehát folyamatosan egyre többet ismerünk meg ezekből az ajándékokból, és ezek dicsőségéből méghozzá itt a földi életünkben. Tudod-e, mi minden a tiéd? Tudod-e, mi minden a tiéd? Persze ennek mindig előfeltétele, hogy megismerem magát az Úr Jézus Krisztust. Mindennek előfeltétele, ahogy itt is látjuk, hogy a Szentlélek ajándékát megkapom, amikor Jézus Krisztust befogadom. Nyilván a Szentlélek által lehet ezt felfedezni, ezt a dicsőséget, és ennek egyáltalán örülni. A Szentlélek nélkül, ahogy utal rá Pál, mindez felfoghatatlan, érzékelhetetlen, megtapasztalhatatlan az ember számára. De a lélek által valóság. Tudod-e, mi minden a tiéd? Tudod-e, milyen dicsőséget jelent számodra Jézus Krisztushoz tartozni? Itt megálltam, és újra átgondoltam megint a magam életét is, és azt írtam le, hogy ha ennek a dicsőségnek a tudatában élnénk és élnék, és jobban abban élnék, másképp élnék. Egy sereg dolgot átértékelnénk. És most ezekben nem mennék bele, de remélem majd a lélek mindenkinek elmondja, hogy mi mindent lehet és kell átértékelni az életedben. Valóban fontos, amit most fontosnak tartasz. Valóban az az érték, amit te értékelsz. Van abból számodra valami dicsőség, valami öröm, valami elismerés, amire te most gondolsz, amiért eddig éltél, vagy amivel foglalkozol? Hát ha tudnád, hogy mi minden a tiéd, és hogy annak milyen elmúlhatatlan dicsősége van, másképp élnél. De erre tanít, és erre bátorít minket az Isten igéje. Micsoda vigasztalásod van abból, amit Isten igéje ajándékképpen elét tár. Ezt vizsgáljuk most meg együtt. És amikor ide eljut az ember, akkor valahogy átéli azt, amit Fülelős egyik versében röviden, most idézek csak egy sort, akkor átéljük azt, hogy lecsendesülnek lázas keresések. Lecsendesülnek lázas keresések. Az első, amit látunk a mai igéből, testvérek, hogy Isten bölcs terve az egyszerű, tökéleteseké. Erre majd visszatérünk, de most maradjon így röviden. Kiké Isten bölcs terve? Kik tapasztalják meg az ő ajándékait? Az egyszerű, tökéletes emberek. A világ legbölcsebbjei nem tudják megfejteni. A sok diplomás, sokszorosan kitüntetett és egyébként nagy tekintélyű tudósok nem tudják megfejteni. Elolvastunk itt a 6. verstől, a tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Az egyszerű emberek viszont felismerik. Ez persze nem azt jelenti, hogy a magasan képzett és művelt értelmiségi réteg ne juthatna hitre. De azt jelenti, hogy amíg ezeket az egyszerű és nagyszerű igazságokat az ember be nem engedi az életébe és a szívébe, a gondolataiba, addig nem ismeri és nem éli Isten ajándékait. Azt a dicsőséget, amit Isten készített el, nem fogja megtapasztalni. De az egyszerű ember, vagy egy egyszerű gyermek, meg tudja tapasztalni, egy egyszerű parasztasszony megérti és megtapasztalja, és sokszor sok diplomás lemarad róla. Miért? Mert ez a tökéletes szó önmagában egy nagyon érdekes és izgalmas kifejezés a Bibliában. Sokszor félre is értjük, de próbáljuk megérteni úgy, ahogy elénk tárja az ige. A tudósok azért küzdenek és dolgoznak, hogy tökéletesebb, jobb életet éljünk. Nagyon sok követ megmozgatnak ezért, jelképesen szólok, óriási energiát, időt és pénzt áldoznak rá. És mégsem érik el a tökéletest. A legegyszerűbb ember pedig eléri. Miért? Azért, testvérek, mert a tökéletes egészen mást jelent, mint amit a szellem, illetve a természettudományok hajszolnak és próbálnak megvalósítani. Tudjátok, manapság az egyik jelszó a fenntartható fejlődés, ami röviden azt jelenti, hogy folyamatosan javítsuk az életkörülményeinket, hogy egyre jobb és jobb legyen, és részterületeken lehetőleg minden tökéletes legyen. Tökéletes kényelem, tökéletes biztonság, tökéletes élmény, élvezet, utazás, házak, autók, eszközök. Minden egyre jobb és jobb legyen, lehetőleg tökéletes legyen. És mégsem éri el a világ soha a tökéleteset. Egy egyszerű ember pedig eléri. Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Mert mi is a tökéletes, testvérek? Először hadd mondjunk egy félreértést. A tökéletes nem a tökéletes hívőt jelenti. Nem azt jelenti, hogy egy hívő ember önmagában tökéletes tud lenni. Hanem azt jelenti, testvérek, hogy célba ért ember, bejutott ember, belépett ember. Úgy, ahogy a János 5.24-ben az Úr Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Átment, belépett az örök életbe. Itt a földön, itt és most. Aki elfogadta, hogy Jézus Krisztus nélkül semmi esélye az üdvösségre, vele pedig egészen biztos az üdvössége, az hitáltal belépett. Aki tehát elfogadja alázatosan, hogy önmagában Jézus nélkül semmi esélye az örök életre, vele pedig egészen biztos az örök élete, az hitáltal belépett. Egy nagyon egyszerű példa jutott eszembe, ami családokban gyakran előfordul, és mégis talán fel tud mutatni nekünk a mi mennyei atyánk szeretetére, és erre a csodára mit jelent tökéletesnek lenni. A kisfiú megkérdezi az édesapját: apu, elviszel a gyerek napra? Igen, kisfiam, elviszlek. A gyerek így válaszol: akkor jó. És ennyi a történet, testvérek. De ez a gyerek innentől kezdve egészen bizonyos benne, hogy el fognak menni a gyerek napra. Mert az apa szava megbízható, mert a gyermek szíve hívő. És testvéreim, állítom nektek, hogy ilyen egyszerű az Istennel járás. Valamit elmond neked, te pedig elhiszed. Mert az Isten szava abszolút megbízható, a te szíved pedig juthat élő hitre. Elhiszed, és megnyugodsz. Még nem vagy ott a gyereknapon, de el fogsz menni a gyereknapra. Értitek? Mert az apu megmondta. Ezért mondja Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem mentek be, de olyanok lesztek, mint a kisgyermekek. És ehhez sem diploma nem kell, de a diploma se kizáró ok. Ott lesztek. Aki elhitte, hogy kározatra méltó bűnös, de azt is elhitte, hogy Jézus Krisztus mindent megfizetett helyette, minden bűnömért tökéletesen eleget tett, az már tökéletes ember, célba ért, mint a jobboldali lator a kereszten, testvérek, célba ért, bár neki a földön nem volt több ideje már, de ha még lett volna ott a kereszttől kezdve, ő már az üdvösség fia volt, mert Jézus mondta neki: bizony-bizony velem leszel. Aki tudja, hogy tökéletesen bűnös és tökéletesen megmentett ember, az célba ért ember. Tökéletesen bűnös vagyok, sajnos, de tökéletesen megmentett ember vagyok. Hála az Úrnak. És tudjátok, amikor ezt az egyszerű igazságot megvalljuk, erről beszél Pál a Róma 10:10-ben is, hiszen szívvel hisszük, hogy Isten elfogadott minket, és szájjal teszünk arról vallást, hogy örök életünk van. Szívvel hisszük, hogy Isten elfogadott, és felkínálta, idézőjelben, a gyermeknapot, felkínálta a menny dicsőségét, szépségét, gazdagságát, fantasztikus voltát. Ezt a szívedben hiszed el, de a száddal mondd ki: igen, az övé vagyok, az Úré vagyok. És van, amikor egy bizonyságtétel ennyiből áll, és elég: én az Úré vagyok. És ezt elmondhatod egy munkahelyen, és elmondhatod egy más vallásúnak, nem keresztjénnek, és elmondhatod egy ateistának, és mondd el mindenkinek: én az Úré vagyok, bent vagyok az Isten országában, megérkeztem. Sok bölcs pedig még mindig kint van, én pedig bent vagyok. Pál bizony ír erről a helyzetről és erről a különbségről a római levél első részében. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, mert felcserélték. Mit cseréltek fel? A mulandót a múlhatatlanra. Pontosabban fordítva cselekedték, megragadták és leragadtak a mulandónál, annál, ami megöregszik, elavul, tönkre megy, és elengedték a múlhatatlant, az örökkévalót. Leragadtak azoknál a dicsőségeknél, amelyek egyszer mind elvesznek, és mind elvétetnek tőlük, és elszalasztották azt a dicsőséget, amit örökre kaptak volna. Hát ne legyünk ilyenek, mondja az ige. Fel ne cseréljük a romlandóra a romolhatatlant, hanem a romolhatatlant ragadjuk meg hittel. És valljuk, igen, én bent vagyok, Jézus Krisztusért megérkeztem, enyém Isten minden ajándéka. Bent, az azt jelenti, együtt élsz olyan ajándékokkal, testvér, ami a világi bölcsesség számára megfoghatatlan. Ezekről beszél itt Pál, amikor azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Mik ezek az ajándékok, amit a világi bölcsességgel nem lehet megragadni? Például azt, testvér, hogy pontosan tudod, miért olyan nyomorult az emberi történelem, amilyen. Ugye ti tudjátok, miért olyan nyomorult az emberi történelem, amilyen? Ezt kutatják történészek, és hatalmas apparátussal elemzik a folyamatokat, és próbálják megtalálni a választ, és az egyszerű hívő ember tudja. Amiatt, amit ugye a Titanicon szoktuk idézni, fölírta valaki a hajó oldalára. No God! Nincs Isten! Nem kell Isten! Így zajlik a történelem. Nem kell Isten! Majd mi megcsináljuk. Majd mi elérjük a tökéletességet. Vagy legalábbis törekszünk rá egész életünkön át. Ez lesz a célunk. És nem tudják, miért olyan nyomorult az emberi történelem, de te tudod. És én tudom, mert az Isten megajándékozott ezzel a bölcsességgel, ezzel az ismerettel. A világi történelem az én bűneim miatt ilyen nyomorult. Meg a te bűneid miatt. Hiába keresik máshol a választ, nincs válasz. Pontosan tudod, mi az igazi öröm, és egyben a boldogság forrása. Nem élményben, nem pirulában, nem valamiféle különleges kalandban, hanem az Istennel való szent, egyszerű közösségben. Abban, hogy beszélget a gyermek az apjával. Apu, ugye elmegyünk? Kisfiam, megmondtam, hogy elmegyünk. Elmegyünk a gyereknapra. Elmegyünk a mennyek országába. Teljes öröm van te nálad, olvassuk a Zsoltárok könyvében, és a te jobbodon gyönyörűségek mindörökké. Testvér, te pontosan tudod, ha hívő ember vagy, hogy a másik ember miért van melletted. Azért van melletted az a másik ember, hogy Isten formáljon téged általa. Ahogy a példabeszédek könyve 27. részében olvassuk, vassal formálják a vasat, ember formálja a másikat. Pontosan tudod, és a világ nem tudja, hogy nem bal szerencse és bal sors az, aki éppen mellettünk él, vagy melletted él, hanem azért adatott, hogy Isten szeretettel formáljon téged és formáljon engem. Pontosan tudod, hogy a világ tele van hamisítványokkal, és ezért nem mész utánuk, és nem borulsz le előttük, és mindent bölcs fenntartással kezelsz, amit hallasz, amit látsz, amit rád áraszt a média, mert tudod a példabeszédek könyve 14. részéből, hogy van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de a vége a halálba menő út. Ez a te ajándékod, hogy észreveszed az élet útját, és észreveszed, melyik a halál útja. Pontosan tudod, hogy a szenvedés célja micsoda. Hogy a szenvedés megint nem valami rettenet, bár nehéz benne lenni, és nyilván én sem vágyom rá. De tudom, hogy ha van és jön bármilyen értelemben, akkor miért van? Az 1 Péter 4:1-2-t idézem. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra levő idejét. Pontosan tudod, testvér, mi lesz a történelem utolsó eseménye. Ugye nagy dolgot mondunk ezzel, hiszen a futurológia az önmagában egy tudomány ág manapság, és szintén nagyon sok pénzt, energiát ölnek rá kutatóintézetek, kormányok és emberek, és nem tudják, hogy mi lesz a történelem utolsó eseménye. Mi meg tudjuk. Eljön a nap, amikor az egész emberiség, akárhány milliárdon leszünk éppen, mindenki letérdel az Úr Jézus elé, és ennyit mond. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Te tudod, hova tart a történelem, e mostani, e földi? Sok-sok tudós nem tudja. Értitek, testvérek? Olyan ajándékaink vannak, amelyek fantasztikusak, amit valóban nem lehet emberi bölcsességgel kikutatni, kitalálni, feltalálni, felfedezni. Csak úgy, hogy olvassuk az igét, és a lélek által egyszer csak megszólít, és a miénk lesz, ott belül valósággá válik. Kimondom, Uram, a Te igéd igazság, szentelj meg engem a Te igéddel. Aki nem született újonnan az ige és a lélek által, az ezekről nem tud, testvérek. Úgy, hogy itt olvastuk Pál apostolnál a 12. verstől, hogy fogalmaz, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Tudod-e, testvér, mi minden a tiéd? És hogy ezek a dicsőségedre valók, amit Isten neked adott és ad ebben a földi életben, ezek a te dicsőségedet hirdetik, erről tanúskodnak. Mindezt azért adta Isten, olvastuk a 7. versben, hogy a mi dicsőségünkre legyen. Tudjátok, dicsőséget egyébként kinek adnak? Aki olyat tesz, vagy olyat tud, amit mások nem. Ez az alapfeltétele a dicsőségnek. Valaki olyat tesz, vagy olyat tud, amit mások nem. Ezért mi már keresztjénként mindenek előtt, mindenek fölött Istent dicsőítjük. Egyedül Istené a dicsőség. Hirdeti a templomunk felirata, hirdeti Kálvin János vezérmondata, a reformáció egész üzenete. Soli Deo Gloria. Tehát ezért mindenek előtt és mindenek fölött Istené a dicsőség. De testvérek, az a csodálatos üzenet ennek a mai szakasznak, hogy dicsőségét részben mégis nekünk adja. A teljeset, az örökkévalót persze csak ő birtokolja, és őt imádjuk ezért. De azt mondja, hogy igen, nektek adok belőle, ha azzal éltek, amit adok nektek. Azt olvastuk, Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Mert testvér, a te életedbe is számtalan dicsőséges ajándékot helyezett el. Azért dicsőséges dolgok ezek, mert mások életében nincsenek. És azért, mert dicsőségük nem múlik el. Amit Isten helyezett el a te életedbe a Szentlélek által, annak a dicsősége nem múlik el. Minden más elmúlik. Csak két példa jutott eszembe, nagyon sokat lehetne sorolni a tudomány világából. Amikor az első vonatokat elkezdték rendszeresen üzembe helyezni, és kiderült, hogy lassan-lassan egyre gyorsabbak lesznek ezek a gőz mozdonyok és a vonatok, akkor voltak nagyon komoly tudósok, akik azt mondták, hogy ha 60 km/h fognak utazni az emberek, életveszélybe kerülnek. Nem azért, mert felborul a vonat, hanem a sebesség fogja a szervezetüket tönkretenni. Nézzetek, utána erről komoly tanulmányok születtek annak idején. 60 km, hát azóta tudjátok már, mennyivel utazgatunk. Mert repülővel már 600-a, meg még többel is. De akkor komolyan ezt gondolták, hogy az emberi szervezet tönkre fog menni, hogyha 60 km/h sebességgel halad. Hát azóta egy kicsit másképp látjuk. Vagy mondok egy másikat, számítástechnika világában egyszer olvastam, hát ki ne hallott volna Bill Gatesről, ugye a Microsoft alapító vezéréről. Valamikor, jól emlékszem, a 90-es években nyilatkozott arról, amikor az IBM-mel összefogva fejlesztették a gépeket és a programokat, ugye a Windows-t és mást, azt nyilatkozta Bill Gates, hogy 640 kilobájt memória mindenkinek elég lesz. Tehát a személyi számítógépeket be lehet lőni, be lehet állítani, elég, aki érti, tudjátok mi az, hogy RAM, 640 kilobájt. Hát a mai gyerekek meg gondolom ezt nem is hiszik el már, annyira nevetséges. Hát ma már mega, meg gigabájtokban gondolkozunk, meg terabájtokban gondolkozunk, nem akarlak ezzel fárasztani benneteket. A lényeg nevetséges, amit mondott, az egyébként akkor bölcs ember, nem buta ember volt. Csak halvány fogalma nem volt, hogy hova fejlődik például a számítástechnika. Ezek mind elmúlnak, testvérek. Nagy felfedezések, nagy mai igazságok. Ezek mind múlandóak. De testvér, amit te kaptál, az örök, és akkor még befejezésül csak néhányat. Mire utalít vajon az ige, amikor azt mondja, hogy a te életedbe számtalan dicsőséges ajándékot helyezett el Isten? Azért dicsőséges dolgok tehát, mert mások életében nincsenek, és azért, mert dicsőségük nem múlik el, nem avul el. Nem válik nevetségessé, értelmetlenné és értéktelenné. Tudod sorolni ezeket az ajándékokat? És a kérdés, ha fel tudod sorolni, éled is őket? Tudjátok, ilyen ajándékokról van itt szó, mint az öröm. Mindig, minden körülmények között a megváltottságodért. Annak öröme, hogy Jézus Krisztus minden bűnödért eleget tett. Ennek az örömnek, ha ez megjelenik az életedben, ennek van dicsősége. Mert ez olyan az életedben, ami másnak nincs, aki az Urat nem ismeri, annak nincs. És ezt az örömet el nem veszi senki, és felül nem írja semmi. Megbocsáttattak az én bűneim. Megbocsáttattak. Aztán ilyen ajándék, testvérek, aminek dicsősége van, és elmúlhatatlan dicsősége, az őszinte alázat. Nem tartod különnek magadat senkinél. Nem tartod magad különnek senkinél, hiszen amit van, azt mind kegyelemből kaptad. Mind ajándékba kaptad. Nem érdemeid szerint, hanem érdemtelenséged ellenére kaptad. Őszinte alázattal jársz, és ennek dicsősége van, és ezt a mennyben látják és jegyzik. És az őszinte alázat dicsősége megint nem múlik el, akkor sem, ha a világban sokan nevetnek ezen, és gúnyosan legyintenek. Az ő dicsőségük, a gúnyolódók dicsősége múlik el egy pillanat alatt. A te alázatod dicsősége örökre megmarad. Szívbeli megbocsátás, mint ajándék. Ahogy Jézus tanított, bocsássatok meg egymásnak, mert ha ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok, hogyan bocsásson meg ti nektek? A megbocsátásnak, a szívbeli megbocsátásnak is dicsősége van, mert nagyon sokan nem tudják megtenni, mert az Úr Jézus Krisztus nélkül nem lehet megtenni. Keveseknek van, de akinek van, annak dicsősége, felülről kapott ajándéka, és örökre megmarad a jó illata a szívbeli megbocsátásnak. Vagy a jókedvű adakozás, amely megint csak szívből, lélekből támad, ahogy Pál írja a 2. Korintus 8-ban, amikor adakozást hirdettek meg a jeruzsálemi szegényekért, üldözött keresztényekért, akkor azt írja Pál, hogy a környező népek először önmagukat adták az Úrnak, és aztán adakoztak, és nagyon komolyan összefogtak a rászorulókért. A jókedvű adakozásnak, ami Istent dicsőíti, megvan a ránk visszaragyogó dicsősége, és el nem múlik, mert mi nem azzal dicsekszünk, hogy adakozunk, hanem azzal, hogy az Isten adott nekünk kegyelmet, és ezért tudunk adni és adunk másnak. Szívből jövő szolgálatkészség, ez is a te ajándékod. Nem egyszerűen önkéntes munka, az van a világban is, hanem az Isten dicsőségét kereső és hirdető szolgálat. az Isten országának munkálása. Ez megint keveseké. Dicsőséget annak adnak, aki olyat tesz, vagy olyat tud, amit mások nem. A szívből jövő szolgálat is ilyen. Mint ahogy a hitben erőtlenek felkarolása, a spontán bizonyságtétel úton, útfélen, ahogy Fülöpöt látjuk, Barnabást, Pált és a többieket. És végül még egy ajándék, a teremtő dicsérete. Akkor is, ha nevetnek, akkor is, ha nem. Téged dicsér teljes szívem, énekeltük a 138. Zsoltárban. Téged dicsér teljes szívem, Uram, mint teremtő dicsérlek téged, és vallom, hogy neked 6 perc is elég lett volna a teremtéshez, 6 milliárd év is éppenséggel, de hittel vallom, hogy miért ne teremthetted volna 6 nap alatt. És hirdetem, hogy mindaz a szépség, és mindaz a bölcsesség, az a szervezettség és rend, ami ott van az élő világban, az a teremtő bölcsességét dicséri. Elmondom mindenkinek, ha nevetnek, ha nem, ha mosolyognak, ha legyintenek, ha nem. Hirdetem a teremtő dicséretét, mert ez az én ajándékba kapott dicsőséges ajándékom. Hogy hirdethetem, hogy már láthatom, hogy felnyíltak a szemeim. És így nézek körül az egész teremtettségre, és így gyönyörködöm a természetben, és így nézek rá egy virágra, vagy egy kis állatra, vagy a hatalmas hegyekre. Mindenben az Isten dicsőségét látom, és nem csak látom, el is mondom. Emberek, dicsérjétek a ti alkotótokat. Méltó rá. És miközben élünk ezekkel az ajándékokkal, amelyek Isten lelkének ajándékai, a közben betölt minket mennyei örömmel. Mennyei örömmel. Igaz vigasztalással. És így hadd idézem még egyszer befejezésül, ahogy ezt hitvalló őseink összefoglalták. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyent szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott igére. A 414. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 414. dicséret 5. verszakát. Az Atya Istennek vagyok én szerelmében. Édesatyánk, háladással, dicsőítéssel borulunk eléd, hiszen a te ajándékozó szeretetedből élünk, benned élünk, mozgunk és vagyunk, és minden, ami körülvesz a te ajándékod. De külön köszönjük, hogy hitáltal, kegyelemből miénk lehet az a felismerés, amit a világ soha nem ér el, amire soha nem jut el. Annak felismerése, hogyan szabadulhatok bűneim átkától, és hogyan élhetek örvendező életet veled, hogyan lehet bizonyosságom az örök élet, és hogyan fedezhetem föl azoknak a kincseknek a dicsőségét, amelyet te osztasz szét a téged szeretőknek. Urunk, hadd éljünk ezekkel a kincsekkel, hadd legyen valóban tiéd a szívünk, hadd örvendezzünk azoknak, amik örökkévaló értékek, amelyeket soha el nem vesz tőlünk senki sem, amelynek minőségét és értékét a mennyben jegyzik, Lehet, hogy a világ nem, lehet, hogy a világ megveti és lenézi, de mi, a gyermekeid, boldog örömmel valljuk. A megbocsátás öröme, az örök élet reménysége, a téged követő életnek szeretete, békessége, mindent felülmúló ajándék. Ezekért dicsérünk téged, atyánk, és kérünk Jézus Krisztusért, növeld a mi hitünket, és vezess minket az engedelmességben, hadd növekedjünk ezekben, hadd teremjen az életünk sok-sok jó gyümölcsöt. Így körülnézünk, Urunk, és mindezt kívánjuk a körülöttünk élőknek, családtagjainknak, szeretteinknek, szomszédainknak, munkatársainknak, de az ellenségeinknek is, Urunk. Hiszen a sok mulandó után rohanva oly sok a békétlen, keserű ember, oly sok a boldogtalan ebben a világban. Könyörülj rajtuk, könyörülj a mi népünkön, nemzetünkön, határokon belül és határokon kívül, és könyörüljél, hogy egyházunk, hogy intézményeink erről a boldogságról tehessenek bizonyságot, a te ajándékai dicsőségéről. Így áld meg óvodánkat, iskolánkat, gyülekezetünk szolgálatát minden területen. Áld meg, Urunk, a mi egyéni életünket, könyörülj rajtunk. Adj vigasztalást a gyászolóknak, bátorítást a megfáradtaknak, erőt és gyógyulást minden beteg testvérünknek. Így magasztalunk és kérünk, hallgass meg imádságunkat, és tartsd meg a mi életünket a te hűséges szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.